Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Ebben az évben ünnepeljük Széchenyi István születésének 225. évfordulóját. Ezekben a napokban nagyon sok Széchenyi idézetet hallunk, látunk. Én most az egyik leghíresebb idézetet tettem fel ide. Ezt szeretném felolvasni, mert ez az idézet azon túl, hogy megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, szorosan kapcsolódik közelebbről is a mai előadásom témájához. Ez az idézet így szól. Ha egy intézet állant fel a magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelését is elősegíti, úgy felajánlom egy egész évi jövedelmemet, mely 60 ezer forintból áll, és az a felállítandó Magyar Tudós Társaság alapjához csatoltassék. Amiért úgy gondolom, hogy ezt most ismét emlékezetünkbe kell idézni, az a kiemelt rész. Széchenyi, amikor megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, egy olyan intézményt kívánt létrehozni, mely egyben polgártársai nevelését is elősegíti. Ahogy elnök úr utalt már rá, az akadémia mindig fontos feladatának tekintette, hogy a polgártársaink nevelését elősegítse, ezt azonban az akadémia elsősorban fő feladatán keresztül, a kutatáson keresztül tudja megvalósítani, közelebbről olyan kutatások támogatásán keresztül, amelyek az oktatás fejlesztését segítik. Közelebb visz a mai előadásom fő gondolatmenetéhez, ha a talán legtöbbet idézett Széchenyi gondolatot is felidézem, ez pedig így szól, a tudományos ember fő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat, stb. Teszi a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. Azt hiszem, hogy csak csodálattal adózhatunk Széchenyi szellemi nagysága előtt, hogy ezt már 1830-ban a Hitel című munkájában megírta, hiszen akkor még nagyon nehéz volt erről látni, hogy valóban a tudományosan kiművelt emberfők viszik előre a világot, hiszen abban a korban és utána még nagyon sokáig a háborúk a természeti erőforrásokért folytak, és csak az utóbbi fél évszázadban láttuk azt, most már tudományosan bizonyítható módon is, hogy valóban a kiművelt emberfők, a tudás, az oktatás viszi előre a világot. Erre a gondolatmenetre szeretném felfűzni az előadásomat. Először röviden beszélnék arról, hogy miképpen gondoljuk az oktatás és a társadalmi-gazdasági fejlődés kapcsolatát. Utána röviden beszélek arról, hogy miért fontos az oktatás fejlesztésének tudományos megalapozása. Lényegében arról, hogy hogyan töltheti be a tudomány, a tudományos kutatás azt a küldetését, amit már említettem, hogy elsősorban a tudáson keresztül, a tudományos tudáson keresztül fejleszti az oktatást, és azon keresztül persze a tudás gyarapodását. Egy olyan kutatási területtel szeretném mindezt illusztrálni, amelyik közel áll a saját munkámhoz, ez pedig a pedagógiai mérések területe. Ezen belül is egy kicsit részletesebben mutatnám meg azt, hogy hova jutott ma a pedagógiai mérés tudománya, és hogyan tud ez a tudomány most már a gyakorlatba beépülve a mindennapi tanítás segítőjévé válni, és végül is az utolsó gondolatmenetként felvillantom a jövőt, mégpedig megmutatom azt, hogy ha ilyen mérőeszközök rendelkezésünkre állnak, akkor hogyan tudjuk megvalósítani azt a régi álmot, hogy minden gyereknek azt tanítsuk, amit még nem tud, és tényleg tanítsuk meg neki azt, amit még nem tud, hiszen tudjuk a tudását diagnosztizálni, és nagyon gyorsan tudunk a lemaradásokra, a hiányosságokra reflektálni. Kezdjük tehát az első résszel, a gondolat mellett első része, az oktatás és a társadalmi-gazdasági fejlődés fő hajtóereje. Ma már egész közgazdaságtani tudományos iskolák épültek ennek a kijelentésnek az igazolására. Széchenyi eredeti gondolatát le lehet fordítani tudományos hipotézisekre, kutatási kérdésekre és adatok tömegével lehet igazolni azt, hogy lényegében igaza volt. Én csak néhány példát idéznék fel. Tudjuk, hogy azok az országok, amelyek a 20. században nagyon gyorsan fejlődtek, azok ezt a fejlődést mind-mind az oktatás feltételeinek a javítása révén érték el. Nagyon sok példát lehetne erre a kategóriára említeni, az országok legkülönbözőbb fejlettségi szintjéről. Vannak olyan országok, amelyek nagyon mélyről, a harmadik világból emelkedtek föl a világ élvonalába, de tudunk olyan országokat is mondani, amelyek a szerény középen mezőnyben voltak, és onnan hirtelen kitörtek és az élre kerültek. Először azt látjuk, hogy az oktatásuk radikálisan javult, és szerencsés esetben ezt követte a társadalmi-gazdasági fejlődés is. Közgazdászok nagyon sokféleképpen meg tudják azt mutatni, hogy az oktatásba való befektetés az a legjobban megtérülő beruházás. És meg tudjuk azt is mutatni, hogy ha fejlesztjük az oktatást, akkor a társadalom nagyon sok területe, beleértve a gazdaságot is, új fejlődési pályára állítható. Itt most csak egyetlen így illusztrációt emelnék ki ebből a körből. A PISA 2012-es vizsgálatról van szó. A természettudomány mérést, mint a többi területet is, 6 tudásszintre osztották. A gyerekek 6 szinten teljesíthetnek, nem úgy osztályoznak, mint mi az iskolában 5 fokú skálán, hanem 6 fokú skáláról van szó. Lényegében van alatta még egy 0. szint is. És ha megnézzük, hogy az egyes országok tanulói átlagosan hány százalékuk teljesített a 6-os szinten, akkor látjuk ezeket az adatokat. A szingapúri tanulók 5,8%-a teljesített a 6. szinten, Japánban ez 3,4%. Az első 11 ország látható itt a listán, azért 11, mert a 10. és a 11. Észtország is Észtország és Lengyelország döntetlenbe áll a 11. helyen. És két olyan országról van itt szó, amelyik történetét, társadalmi, gazdasági helyzetét tekintve közel állt Magyarországhoz. Két olyan országról van szó, amelyik nagyon gyorsan az oktatás tekintetében a világ élvonalába került. És hát föltettem a listára Magyarországot is, nálunk ez 0,5%. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 450-500 tanuló teljesít ezen a szinten egy generációból. Ennyi olyan tanulónk van, akitől azt várhatjuk, hogy az egyetem bármelyik szakán megállja a helyét, ahol a természettudományi tudás kell. Ma már azt is megmutatják a gazdasági kutatások, hogy ha egy bizonyos összeget szeretnénk elkölteni, akkor azt az oktatás melyik részébe érdemes investálni. Például jó becslés lehet adni arra, hogy egy adott országban egyetlen egy tanár, egyetlen egy általános iskolai tanár az munkásságának abban a szakaszában, amit eltölt a tanulók tanításával, például az alsó tagozaton 4 évig tanítja a gyerekeket, milyen hatást gyakorol a gyerekek egész életpályájára, és ennek milyen gazdasági haszna van az összes tanítványának a teljes életpályájára, ahhoz képest, mintha egy nem olyan hatékony tanár tanít, mint mondjuk egy nagyon jó tanár. Erre amerikai gazdaságkutatók nagyon jó becsléseket tudnak végezni. Aztán azt is tudjuk, hogy annál jobban megtérül az oktatásra fordított pénz, minél korábbi évekre költjük azt. Ennek az állításnak a nyomán a kora gyermekkor kutatása, a kora gyermekkori oktatás kutatása nagy lendületet kapott. Ma nagy nemzetközi szervezetek, ugyanúgy, mint az egyes országok kutatási programjai, az óvodai iskolaátmenetre és az első néhány évre koncentrálnak. Ez egy teljesen logikus állítás, azonban mindezt tudományos eszközökkel is bizonyítani lehet. És azt is tudjuk, hogy annál jobban megtérül a közösség befektetése, minél inkább a lemaradó társadalmi rétegekre fordítjuk azt. A hétköznapi logika az, hogy a jó szituált családok költenek a gyerekük tanítatására, a társadalomnak, a közösségnek azokra a gyerekekre kell költeniük, akik otthonról nem kapják meg a szükséges motivációt, és nem olyan iskolákba kerülnének egyébként, ahol a többiekkel azonos eséllyel érnek el jó eredményeket. Ezekre ma már nagyon sok adatot tudunk megmutatni, amit én most nem fogok. De szeretném még egy jelenséggel illusztrálni azt, hogy milyen fontos az oktatás a gazdaságban. Ezt pedig azzal illusztrálnám, hogy nagy gazdasági szervezetek, közülük a legfontosabb az OECD, a tevékenységnek egy igen jelentős részét az oktatás fejlesztésére fordítja. Az OECD a gazdasági fejlesztés, fejlődés, együttműködés támogatására jött létre, és a munkásságának az első évtizedében már felmerült az a probléma, hogy a legjobban ezt a tevékenységét az oktatáson keresztül tudja kifejteni. Ma 35 tagja van, és Magyarország 1996-ban csatlakozott. Pont a legjobb kor ahhoz, hogy már tagországként vegyen részt az egyébként nagy sikerű PISA felmérésekben. Én itt most csak 3 ilyen ikonikus programját említeném az OECD-nek. Az egyik, amiről majd a későbbiekben is fogok még említést tenni, és már említettem az egyik mérési eredményét, ez a PISA program, ami egy hosszabb kifejezésnek a rövidítése, a tanulók nemzetközi felmérésének a programja. Erre a felmérésre 3 évenként kerül sor, és a mindenkori 15 éves tanulókat méri fel. Életkor alapján vesz a PISA mintát, az akkor egy adott évben született tanulókat méri fel, akik éppen 15 évesek a mérés évében. Van egy másik mérési sorozat is, ez pedig a felnőttek számára készített hasonló felmérés. Ez a felnőtt korosztályt, a 16-tól 65 éves korosztályt méri fel. Sajnos Magyarország ebben a mérésben nem vett részt, pedig maga a PIAAC felmérés nagyon fontos nemzetközi indikátorokat termel ki. Hosszú évek óta lobbizunk a kormányzatnál azért, hogy Magyarország csatlakozzon ehhez a programhoz. Talán remény van arra, hogy a harmadik fordulóban Magyarország bekapcsolódik. Amíg ugyanis a 15 évesekről tudjuk, hogy a nemzetközi mezőnyben hol helyezkednek el, ma nincsenek adataink arról, hogy a felnőtt korosztály hol helyezkedik el ebben a rangsorban. Egy régebbi OECD felmérésből például tudjuk azt, hogy a magyar diplomások olvasnak olyan szinten, mint a finn középiskolások. Ma a mai felnőtt népességre vonatkozóan nem tudunk ilyen állításokat megfogalmazni. És van egy harmadik program, amiről majd ugyancsak említést fogok tenni, ez pedig a bizonyítékokra alapozott oktatás politika, amelyik ma már világszerte terjed, és azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol a tudomány közvetlenül tanácsokat adhat, javaslatokat tehet arra, hogy milyen jellegű döntésekre lenne szükség ahhoz, hogy az oktatási rendszer gyorsabban haladjon, fejlődjön. Térjünk át akkor a gondolatmenet második részére, az oktatási rendszer fejlesztésének tudományos megalapozására. Itt szeretnék egy PISA grafikont ismét bemutatni. Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, megemlíteném, hogy a 2012-es PISA vizsgálat matematikai eredményei szerint vannak az országok sorba állítva. Nem is kell, hogy elolvassuk az alsó apró betűt, ahol az országok neve van. Azt szeretném csak itt megmondani, hogy a megjelölt első ország Észtország, a második ország Finnország, a harmadik pedig ott a középmezőnytől egy kicsit leszakadva talán már Magyarország. Azért érdekes ez, mert Finnország valamikor az 1970-es évek végén, 80-as évek elején indította el az oktatási rendszerének a fejlesztését. Észtország pedig az ország függetlenné válása után a 90-es évek elején. Ma már Észtország megelőzi Finnországot. Egy olyan példa, amelyik azt mutatja, hogy szisztematikus fejlesztéssel egy ország oktatási rendszerét egy-másfél évtized alatt fel lehet emelni a világ élvonalába. Ha megkeressük az okokat, hogy mi áll ennek a hátterében, ahhoz egy másik grafikon szeretnék megmutatni. A Scopus adatbázis azokat a publikációkat gyűjti össze, amelyek láthatóak a világ számára. Ebből az adatbázisból ki tudjuk gyűjteni egy adott kutatási terület publikációit is. Adott esetben én a neveléstudomány területéről gyűjtöttem ki a publikációk számát, országonként és évenként. 1996-tól 2014-ig szerepelnek az adatok ezen a grafikonon. A legfelső kék görbe, talán lehet a színeket látni, igen, az Finnország. A következő, középen elhelyezkedő görbe, a zöld Észtország. Látjuk azt, hogy Finnországban már a 96-os, 90-es években is sokkal jelentősebb mértékben folyt a neveléstudományi kutatás, ami látható a nagyvilág számára, mint a másik két országban. Azt is látjuk, hogy Észtországban nagyjából az Európai Unióhoz való csatlakozás táján történt valami, és elindult a kutatási programok fejlődése, és a harmadik, a legalsó piros vonal, az pedig Magyarország. Azt hiszem, hogy ezt inkább nem is kommentálnám, hanem azt tenném hozzá, hogy természetesen, ha egy országban magas színvonalú kutatási programok folynak, nem szükségszerű, hogy azon a területen a társadalmi gyakorlat is előre menjen. De megfordítva valószínűleg igaz, hogyha egy országban nincs igazán tudományos kutatás egy területen, nincsenek olyan kiemelkedő szakemberek, akik felhívják az adott problémákra a figyelmet, akkor azon a területen nagyon nehéz haladást elérni. Ebből akkor már le is lehet vezetni, hogy miért fontos, hogy az akadémiai jellegű programokat indítson, és a következő évtizedekben felügyelje ezeknek a programoknak a hatékonyságát. Ide tettem a számokat is, ezek azt mutatják, hogy Észtország nem egy picit hatékonyabb a neveléstudományi kutatás terén, mint Magyarország, hanem itt nagyságrendi különbségekről van szó, sokszorosa a finn, és az észt hozzájárulás a világ tudományosságához a magyarnak ezen a területen. A következtetéseket megfogalmazhatjuk a magunk számára. A társadalom tudásbázisának a gyarapításához sokféle módon hozzájárulhatunk, ennek vannak intenzív és extenzív útjai. Például lehet az, hogy növeljük az iskolába járó tanulók számát, egyre több gyerek egyre hosszabb ideig jár iskolába. Ez lényegében kapcsolódik a tankötelezettséghez. Tudjuk azt, hogy Magyarországon sajnálatos módon a tankötelezettség kora 18 évről 16 évre került le. A másik oldal ennek az, hogy a gyerekeket iskolába kell tartani, tehát olyan minőségű oktatást kell nyújtani, és úgy kell őket motiválni, hogy iskolában is maradjanak, tehát ne legyen magas a lemorzsolódók aránya. A másik mutató, amit sok nemzetközi szervezet is vizsgál, az a várható iskolai évek száma. Magyarország ezen a téren le van maradva, a hozzánk hasonló fejlettségű országokban átlagosan a népesség hosszabb ideig jár iskolába. Ez egy intenzív módszer, hosszabb ideig járnak a gyerekek iskolába, talán többet tanulnak. De a másik módszer, amiben a kutatásfejlesztés hozzájárulhat a helyzet javításához, az az, hogy az iskolai évek alatt több és jobb minőségű tudásra tesznek a gyerekek szert. Ezt mutatja meg a PISA, és erre utalt az előbbi sor is. Ugyanolyan életkorban a különböző országok tanulói különböző típusú tudással, különböző minőségű és mennyiségű tudással rendelkeznek. Itt tehát nagyon fontos tennivalóink vannak, hogy azt a néhány évet, amit a gyerekek iskolában töltenek, sokkal hatékonyabban töltsük ki. Itt ezt át lehet számítani iskolai évekre. Például a legjobban teljesítő iskolákban a gyerekek 6 évvel korábban elérik azt a szintet, mint a leggyengébben vagy a középmezőnyben teljesítő iskolák tanulói. Az oktatás finanszírozásának megint van egy extenzív módja, egyszerűen több pénzt költünk az oktatásra. Ez költségvetési prioritások kérdése. Magyarország valamikor költött 6%-hoz közeli összeget a GDP arányos részesedésként, ma ez inkább a 4%-hoz van közel. De ha megmondjuk azt, vagy javaslatot teszünk arra, hogy fel kellene ezt emelni és feltornászni feljebb ezt a költséget, akkor javaslatot lehet tenni arra is, hogy mire fordítsa az ország ezt, és akkor itt már következik megint csak a tudomány szerepe, hogy azt a pénzt, amit az oktatásra költünk, okosan költsük el. Nagyjából a következő 1%-nak mindenki meg tudná mondani a helyét, hiszen az iskoláknak lerobbant az infrastruktúrája, fel kellene újítani a számítógépparkot, vagy néha csak be kellene üvegezni az ablakokat, vagy lefesteni az osztálytermet. A második 1%-nak azonban az 5-től a 6%-ig már nagyon komolyan meg kellene jelölni a helyét, hogy az valóban hasson, és onnantól fölfele pedig egyáltalán nem biztos, hogy ha még többet költenénk rá, akkor az hatékony lenne, mert ott már nagyon sokat számít az, hogy hova költenénk, mire fordítanánk az ezen túlmutató összegeket. És akkor itt jön képbe a bizonyítékokra alapozott oktatás politika, az, hogy a neveléstudományi kutatás miképpen tud hozzájárulni ehhez a fejlesztési folyamathoz. Maga a bizonyítékokra alapozott oktatás politika, bizonyítékokra alapozott döntéshozatal az orvostudomány világából került át a neveléstudomány területére, ugyanis az orvoslás terén ezt a küzdelmet, amit ma a neveléstudományi kutatók vívnak világszerte, ezt egy 100 évvel ezelőtt megvívták, és akkor kellett azért küzdeni, hogy a naív elgondolásokra épülő gyógyítás az hát nem olyan értékes, mint a tudományosan megalapozott orvoslás. Nagyon sok analógiát lehet említeni az orvoslás és az oktatás között. Két olyan területről van szó, amelyik egyidős a civilizációval, és látjuk azt is, hogy az orvoslás milyen hatékonysággal javított az emberi élet minőségét, hogyan hosszabbította meg az emberi élettartamot, küszöbölte ki a fájdalmat a mindennapi életünkből. Ugyanakkor az orvostudományban látjuk a tudomány alkalmazásának a korlátjait is. Tudjuk azt, hogy nem mindig lehet gyógyítani, tudjuk azt, hogy egy beavatkozásnak lehet kockázata, lehet mellékhatása, amit vizsgálni kell. Ma már például egy pedagógiai kísérlet megszervezésénél és az eredmények értelmezésénél vizsgálják a placebo hatást. Megnézik azt, hogy ha a gyerekeknek azt mondjuk, hogy egy kísérlet folyik, annak önmagában milyen hatása van, és annak a kezelésnek, annak a terápiának, az új módszernek valójában mennyi a hozzáadott értéke, ahhoz képest, hogy csak egy kicsit több figyelmet fordítunk a kísérleti osztályokra. Ezt az analógiát nagyon sokáig lehetne folytatni, majd én is fogom még folytatni. De a dolognak az a lényege, hogy a hétköznapi tapasztalat nagyon gyakran félrevezető lehet, és ha komolyan sok pénzt költünk az oktatásra, akkor annak meg kell indokolni a hasznosulását. Ha tudunk adatokat összegyűjteni, akkor azokkal, ha nincsenek ilyen adataink, akkor pedig új kutatási programokat, új vizsgálatokat kell elindítani. Az OECD elindított egy ilyen programsorozatot, ennek az eredményeként megjelentetett egy kötetet is, és a tényekre bizonyítékokra alapozott döntéshozatal az ma már a világ nagyon sok országában az oktatás politikát alapvetően áthatja. Erre a gondolatmenetre építve több ország, és itt én példaként négyet emelek ki, nagyon sok ország az oktatás, kutatási kapacitás fejlesztésére indított oktatási programokat. Amerikában egy törvény foglalta keretekbe ennek a programnak az elindulását. Ez a törvény mondta ki először 2001-ben a világtörténelemben, hogy az adófizetők pénzét csak olyan fejlesztésekre lehet felhasználni, amelyekről tudományos alapossággal be lehet bizonyítani, hogy az előre viszi az oktatást. Ennek nyomán új kutatóintézeteket, fejlesztő központokat hoztak létre. 2008-ban Obama első elnöksége idején ennek egy új lendületet adtak, és 2015-ben ismét megerősítették ezt a gondolatmenetet egy újabb törvényben. Finnországban 2002-2006 között folytatták az első ilyen nagyévű kapacitásfejlesztő programot, és most a Finn Akadémia 2014-17-ig folytat egy ilyen programot. Összehasonlításként megemlíteném, hogy a Szegedi Egyetem partner egyetemre a Turkui Egyetem, testvér egyetemünk, az ott folyó nevelési tudományi kutatásokra 3 kutatócsoport kap finanszírozást, a 3 kutatócsoport összesen 2 millió euró összegből gazdálkodik a nevelés tudományi kutatásainak a finanszírozására. Nagy-Britannia 2000-2011 között folytatott egy ilyen programot, Európában ez volt a legnagyobb volumenű és a leghosszabb ilyen program, és Németországban 2007-2013 között volt egy ilyen program. Mindegyiknek a hátterében ott állt az oktatási rendszernek a tudományos megalapítása, a tudományosan megalapozott döntéshozatal támogatása. Magyarországon történelmi gyökerű lemaradások vannak, már a két világháború közötti időszakban is Magyarország pedagógiai, pszichológiai és általában az empirikus társadalmi kutatások, társadalom tudományi kutatások terén lemaradt az akkori művelt nyugattól. A II. Világháborút követő időszakban pedig ideológiai okokból mindenfajta empirikus kutatás kiszorult a társadalomtudományok területéről. Ez azonban nem akadályozta meg azt, hogy a 70-es években már elinduljanak bizonyos empirikus kutatási programok az oktatás terén is. Erre a zöld könyv tette egy javaslatot, ami jelentős akadémiai összefogással jött létre, nagyjából 10 évvel ezelőtt, és ebben a könyvben már szerepelt az a javaslat, hogy jöjjön létre egy olyan elkülönített kutatási alap, amelyikből az oktatás fejlesztését szolgáló kutatásokat finanszírozhatjuk. Hát ezt az üzenetet meghallotta a Magyar Tudományos Akadémia, a szakmódszertan pályázatban létrejött ez a tudományos alap, ami lényegében 2014-ben indult egy előzetes kísérleti évvel, 15-ben valósult meg ez a kísérleti év, és 2016. szeptemberében elindult ez a 4 éves kutatási program, szakmódszertani vagy tantárgypedagógiai kutatási program. A Magyar Tudományos Akadémia évente 200 millió forintot költ erre, és ahogy már elnök úr is említette, 19 kutatócsoport plusz az EMI által finanszírozott 13 további kutatócsoport indult el ezen a pályán. Itt a kiírás feltételei között szerepelt, hogy a kutatócsoportok valósítsák meg a pedagógusok és a kutatók együttműködését, tehát itt eleve a pedagógiai kutatóknak, a kutatóknak az iskolákkal kell dolgozniuk, itt kutató-pedagógusok felkészítése, kiképzése is szerepel a program keretei között. Természetesen a kutatásnak nem az oktatás fejlesztése, közvetlen fejlesztése a célja, tehát nem tankönyvek írása, tantervi programok kidolgozása, hanem az, hogy bizonyítsák egyes ilyen kísérleti programoknak a hatékonyságát, bizonyítsák azt, hogy érdemes ilyeneket elterjeszteni, különböző alternatívákat mérlegeljenek, és tegyenek ennek alapján javaslatot a fejlesztésekre. A kutatás, a kutatási programok alapvető értéke a tudományos eredmény, jó minőségű tudományos eredményt kell letenni az asztalra, bizonyított eredményeket, és akkor lesz miből meríteni a gyakorlat számára. Ennek a tantárgypedagógiai programnak a jelentőségét azzal szeretném méltatni, hogy a tantárgypedagógia az a terület, amely közvetlenül kapcsolódik az iskolai tanításhoz. Az iskolai munka nagy része tantárgyi keretek között folyik, tehát ha lényeges változásokat szeretnénk elérni, akkor nagyon jó az, ha ezeket a változásokat is a tantárgyakhoz kapcsoljuk. Itt persze tantárgyakról beszélve általánosabban kell gondolkodni. A területnek az angol megnevezése az a content pedagogy, a tartalomhoz kötődő pedagógia, tartalomhoz kötődő iskolai tevékenység, és a tartalmakhoz valóban szinte minden iskolai problémát hozzá lehet kapcsolni. Például említettem már a gyenge matematika tudást, amit természetszerűleg a matematika órán lehet kezelni, de nem csak. Például a természettudományi órák nagyon alkalmasak arra, hogy a matematika tudást is fejlesszük. A természettudomány a matematika egyik legfontosabb alkalmazása. Gyenge szövegértést természetesen ugyancsak különböző tantárgyakhoz lehet kapcsolni, de nem csak a magyar tantárgyhoz, hanem sok máshoz is. És még sorolhatnánk azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyeket mind-mind valamilyen tartalomhoz kapcsolhatunk. Például a gondolkodás fejlesztése, együttműködési készségek fejlesztése, vagy hogy más ne említsek, a demokratikus gondolkodás fejlesztése szintén beágyazható különböző tantárgyi tartalmakba. Az egészségtudatos magatartás is ebbe a körbe tartozik, amire külön egy kutatócsoport specializálta magát. A következő gondolatkör az a pedagógiai mérésekhez kapcsolódik. Arról szeretnék beszélni, hogy miért fontos az, hogy bizonyos jelenségeket az oktatás világában is mérhetővé tegyünk, és hogy tud ez a kutatási terület hozzájárulni a pedagógia hatékonyabb működéséhez, vagy az oktatás hatékonyabb működéséhez. Két nagy természettudóstól származik az a két idézet, amit itt szeretnék én is megemlíteni. Az egyik Kelvintől származik, ez pedig így szól, hogy amit nem tudunk megmérni, azon nem tudunk javítani. Ehhez egy hosszabb gondolatmenetet is hozzá kapcsolhatnánk, hiszen sok mindent tudunk javítani, anélkül is, hogy mérni tudnánk. Azonban, ha egy hosszabb fejlesztő beavatkozásról van szó, akkor szükség van arra, hogy megnézzük, hogy a kitűzött célokat milyen mértékben értük el. Itt lényegében a szabályozásról van szó, egyszerű szabályozási rendszereket kell magunk elé képzelni. Az oktatás kutatók szokták azt mondani, hogy ha visszatekintünk az utóbbi fél évszázad oktatás fejlesztésének a történetére, akkor minden olyan területet, ahol az oktatás jelentősen javítani tudott a teljesítményén, úgy foghatjuk fel, hogy egy újabb és újabb szabályozó kört sikerült beépíteni az egyébként regulálatlan folyamatokba. A hiba jellel történő szabályozás az analógia, kitűzünk egy célt, ezt követi valamilyen beavatkozás, utána megnézzük, hogy a beavatkozásnak mi volt az eredménye, a célt és az eredményt összehasonlítjuk, és ettől függen eldöntjük, hogy mit kell a következő lépésben tenni. Ez az idea, ez jelen van a pedagógiai gondolkodásban is nagyon régóta, csak nem álltak a rendelkezésünkre azok a gyorsan, könnyen használható mérőeszközök, amelyekkel ezt az egyszerű ideát meg tudnánk valósítani. És akkor itt hivatkoznék Galileire, akitől pedig a kedvenc idézetünk így szól, mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami nem az. Az oktatás világában nagyon sok olyan jelenséggel találkozunk, ami nem mérhető, vagy ha mérhető, akkor csak nagyon nehezen mérhető. Tehát az a dolgunk, hogy a dolgokat mérhetővé tegyük. És akkor visszatérnék megint az gyógyítás analógiájához. Gondoljunk bele abba, hogy ma az orvostudomány, vagy a gyakorlati orvoslás hányféle mérőeszközt használ. Itt három olyan mérőeszközt mutatnék be, amelyiket már nem az orvostudomány és az orvosok használnak, hanem hazavihetjük, és mi otthon magunk méréseket végezhetünk vele. Mindegyiknek itt van két különböző változata, a hőmérőből a tradicionális, az én gyerekkorom hőmérője, és a mai digitális hőmérő, a vérnyomásnak is van hagyományos változata, és az otthon hazavihető, csuklóra csatolható digitális hőmérő. Itt elmondják persze az orvosok, amikor ilyet otthon használunk, hogy hát ez nem az igazi, mert nem olyan pontos, mint az, amit ők használnak, a felkarra helyezhető. És akkor én erre azt mondom, hogy persze, hát otthon, ahhoz, hogy naponta ellenőrzzük a saját vérnyomásunkat, talán elég egy ilyen, de amikor bemegyünk a rendelőbe, hát nem árt, ha pontosabban is megmérik a vérnyomásunkat. És ezzel már áttérhetünk a gondolatmenetnek arra a részére is, hogy milyen mérési pontosságra van szükségünk, hiszen a legtöbb területen a mérési pontosság az egy nagyságrenddel megvalósítható, nagyságrenddel javítható, de kérdés az, hogy megérje nekünk, vagy pedig megelégszünk azzal, hogy könnyen, gyorsan mérhetővé tegyük a dolgokat. Például ahhoz, hogy ellenőrizzük, hogy a vérnyomás gyógyszer hat-e, vagy be kell-e venni a tablettát, az egy ilyen eszköz bőségesen elegendő. Ott a vércukor szint ellenőrző készüléknek van olyan változata, amit hozzákapcsolhatunk az okos telefonunkhoz, és akkor ha megfelelő rendszerességgel mérjük a vércukor szintünket, akkor a grafikont is kirajzolja nekünk. Tehát ezek az okos eszközök már az orvoslás területén rendelkezésünkre állnak. Az a kérdés, hogy ilyen méréseket tudunk-e végezni a pedagógia területén. vagy mit kell annak érdekében tenni, hogy ilyen mérőeszközeink legyenek. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megemlíteni, hogy azért a tesztek készítése nem olyan egyszerű feladat, mint ahogy gondolnánk. Nagyon sokan készítenek hétköznapi célokra teszteket, ennek angolul van egy neve, ez a Teacher Made Test. Ez körülbelül az a kategória, ami vagy működik, vagy nem. Ennél azért sokkal jobb mérőeszközökre van szükség. Bizonyítani kell azt, hogy a mérőeszközök jók, ha azokat a mérőeszközöket terjeszteni szeretnénk, és például a visszacsatoló funkcióikat szeretnénk használni. Ma már a tesztek mögött a tesztelméleteknek három generációja áll rendelkezésre. Ezek kifinomult matematikai modellek, például a klasszikus tesztelmélet önmaga egy ilyen vaskos kötet formájában áll rendelkezésünkre. Ennek a kidolgozása nagyjából az 1930-as években kezdődött meg. Már papíron, ceruzával lehetett jóságmutatókat számítani, de igazán a klasszikus tesztelmélet alkalmazása akkor indulhatott el, amikor az elektronikus számítógépeket fel lehetett használni. Ez a tesztek belső konzisztenciájának a vizsgálatára épül, és ez ma már egy egyszerű személyi számítógépen megvalósítható. Mi a neveléstudomány mesterszakos hallgatóinktól elvárjuk, hogy a szakdolgozatukban használják. Ez egy rutineljárás. A valószínűségi tesztelméletek egy kicsit bonyolultabbak, kifinomultabbak és sokkal nagyobb számítás igényűek. Nagyjából az 1970-es évektől kezdődően léteznek ezek az elméletek, de igen nagy számítás igényűek, tehát nagy számítógépes teljesítményre van szükség. Megemlíteném, hogy amikor én ezt elkezdtem használni az első személyi számítógépeimen, akkor egy olyan teszt, amit felvettünk körülbelül 1000 gyerekkel és állt 50 feladatból, annak elindítottam az elemzését, és aztán 3 napig dolgozott rajta a személyi számítógép, és akkor megvolt az elemzés. Ma már egy ilyen léptékű tesznek a számítás igénye a mai egyszerű számítógépeken, az egy villanás néhány másodperc alatt megvan, de vannak olyan adatbázisaink, amelyeken az egyetem erősebb számítógépe is bizony perceket dolgozgat. Tehát elértük most azt a szintet, amikor már le tudjuk terhelni a mostani számítástechnikai kapacitást is, vagy megfordítva most jutottunk el oda, hogy nagyon nagy számítás igényű feladatokat is el tudunk végezni. És akkor van egy újabb generációja a tesztelemzésnek, ez a megerősítő faktoranalízis, ezt már inkább csak a doktori hallgatóinktól várjuk el, de örömmel mondhatom, hogy most már több olyan disszertáció készült, amelyikben ezt a lehetőséget is kihasználják a hallgatóink, itt pedig nagyon finoman lehet ellenőrizni, hogy a mérési skálák azok valóban jó skálák-e. Na hát ez az egyik oldala a mérésnek, hogy mögöttük állnak a mérés elméletek, matematikai modellek és a modellek megvalósítását lehetővé tevő számítástechnikai kapacitás. A másik oldala ugyanennek a történetnek az, hogy milyen teszteket tudunk használni. A tesztek oktatási célú alkalmazása lényegében a múlt század elejére vezethető vissza, sőt az első pszichológiai tesztek is pedagógiai orientációjuk voltak, maga az intelligencia tesztelés is egy gyakorlati oktatási feladatból indult ki, és a konkrét gyakorlati alkalmazása is több mint 100 éves történetre tekinthet vissza. Például az amerikai felsőoktatásban ma is használatos Scholastic Aptitude Test, ami egy felvételi teszt, az több mint 100 éves fejlődés történetre tekinthet vissza. A tesztek tömeges elterjedése elsősorban Amerikában az 1950-es évektől kezdődött el. Talán itt egy kicsit az amerikai kollégák, vagy nem is a kollégák, hanem az amerikai ipar túltolta a biciklit. Az történt, hogy egy egész tesztipar épült rá erre a lehetőségre, teszt készítő vállalkozások jöttek létre, tömegével gyártották az iskoláknak a teszteket, aztán utána gyártották a tesztekre felkészítő kézikönyveket, és így egy kicsit le is járatták a teszteket. A feleletválasztós teszt az lényegében a tesztelés paródiájává vált. Ma már igazán nem használunk feleletválasztós teszteket, hanem ennél sokkal kifinomultabb válaszadási technológiák állnak rendelkezésünkre. Magyarországon a rendszeres tesztfejlesztés az 1970-es években indult el. Vannak olyan tesztfejlesztő tevékenységek Magyarországon, amelyek már a 70-es évek végétől világszínvonalak, vagy lépést tartottak a világ akkori fejleményeivel. De az igazán izgalmas történet az 60-as években kezdődött, amikor elkezdték a számítógépeket tesztelési célokra használni. Az első számítógépes tesztek a nagy egyetemi számítógépekre készültek, természetesen feleletválasztós módon, hiszen a már akkor használatos papírteszteket lefordították számítógépre, így kiküszöbölték a nyomdai költségeket, de ma már ennél sokkal többet tudunk tenni. És az igazi teljes átállás a technológia alapú tesztekre a 2010-es években kezdődött el, hiszen itt már nagy tömegben rendelkezésre kell állni a számítógépeknek ahhoz, hogy a közoktatásban, az oktatási rendszerben is számítógépekkel oldhassuk meg a tesztelési feladatokat. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy itt egy hihetetlen fejlődésről van szó. Az egyik oldalon megmutatom azt, hogy milyen volt, ez egyébként egészen a legutóbbi évekig így történt. Elkészítettük a teszteket, kinyomtattuk a teszteket, összecsomagoltuk, kiküldtük az iskolákba, megoldották a gyerekek, visszagyűjtöttük, kijavították a teszteket a kollégák, számítógépen rögzítettük, tisztítottuk az adatokat, és utána lehetett elemezni. Ez hallatlanul költséges, hosszú folyamat volt, ezt ki lehet váltani technológiai eszközökkel, és ez az az élvonal, amelyben Magyarország, a magyar fejlesztések megint a világgal lépést tudnak tartani, és hogy miképpen, erre szeretnék néhány példát bemutatni a következőkben. Előtte azért megemlíteném, hogy a pedagógiai méréseknek három nagy szintjét szoktuk megkülönböztetni. Az egyik szint az oktatási rendszer számára nyújt visszacsatolást. Az a hibajellel történő szabályozás, aminek a gondolatmenetére kezdetben utaltam, az az oktatási rendszer szintjén is megvalósítható. Az oktatási rendszerben a változások lassabban hatnak, tehát bőven elegendő, ha 3 évenként, 4 évenként, 5 évenként kap a rendszer egy visszacsatolást. Ilyen például a TIMSS vizsgálatsorozat, amelyik egy nagy nemzetközi társaság által lebonyolított vizsgálatsorozat, és a matematikát és a természettudományt méri. A PISA vizsgálatsorozat, amelyik az OECD-nek a már említett vizsgálatsorozata, 3 évenként vizsgálja a tanulóknak a szövegértését, matematikus tudását és a természettudomány tudását, és van a PIRLS vizsgálat, ami pedig 5 évenkénti, és a fiatal gyerekeknek a szövegértését vizsgálja. Ezek közül a PISA 2012-ben már felajánlotta nemzetközi opcióként a számítógépes mérést. Azok az országok, például Magyarország is, amelyek akarták, megoldhatták a teszteket párhuzamosan papíron és számítógépen, 2015-ben pedig már csak számítógépen történt minden területnek a mérése. A második visszacsatolási szint az intézmények szintje. Magyarországon az országos kompetencia mérések tartoznak ebbe a körbe. Minden 6-os, 8-os és 10-es tanulót felmérünk a tanév végén szövegértésből és matematikából. És a harmadik szint, amire részletesebben fogok majd utalni, ez a tanulói szintű visszajelzéseknek a szintje. Itt pedig arról van szó, hogy itt most már az oktatás közvetlen gyakorlatát segítő, azonnali visszacsatolást nyújtó mérésekről van szó. Ezek azok a mérések, amelyeket fejlesztő mérésnek vagy diagnosztikai mérésnek nevezünk. A diagnosztika megint az orvosi analógiára utal, a pedagógus lényegében diagnosztizálja a gyerekek tudását, és a diagnosztika maga után vonja azt is, hogy felkínálja a terápiának, a beavatkozásnak a lehetőségét. No, hogy mit jelent ez a visszacsatolás a rendszer szintjén, arra bemutatnám példaként a TIMSS mérések eredményeit. 95-től 2011-ig 4 évenként rendelkezésre állnak a mérések eredményei. Itt a felső zöld vonal a természettudományt, az alsó kék a matematikát mutatja be. Ebből tudjuk azt, hogy hova tart a magyar oktatási rendszer. A 2015-ös vizsgálat eredményeit pedig november 29-én fogjuk megismerni. Ugye alig néhányat kell már aludni, hogy lássuk, hogy mi volt az eredmény. És hasonló a helyzet a PISA mérésekkel. Látjuk azt, hogy az utóbbi ciklus, az utóbbi két mérés közötti tendencia nem túl biztató. Lehet megint tippelni arra, hogy milyenek lesznek a 2015-ös mérési eredmények. Nem sokat kell várni, egy héttel később a TIMSS eredményhez képest megismerhetjük a PISA mérések eredményeit is. Németországban 2001-ben, amikor megjelentek a 2000-es PISA mérések, egy sokkot váltott ki az eredmények megismerése. De a Németországban az eredmények ugyanolyan voltak, mint Magyarországé, körülbelül azon a szinten voltunk. Az egy sokkot váltott ki a német társadalomból, azóta is beszélnek PISA sokkról. Kérdés az, hogy hol van a magyar társadalom tűrőképessége, a sok küszöb, mikor érjük el azt a szintet, amikor már sokkolóknak fogjuk az eredményeket tekinteni. Kíváncsian várjuk a 16-15-ös eredményeket december 6-án. És akkor most térnék rá a diagnosztikus mérések megmutatására, mit tudunk tenni ezen a téren. Ezeknek a méréseknek a funkciója a tanulás közvetlen segítése. Akkor tudják beteljesíteni a küldetésüket, ha gyakoriak, részletesek és halatlanul pontosak, azonnali visszacsatolást nyújtanak, tehát nem kell heteket, hónapokat vagy akár egy évet is várni az eredmények megismerésére, és megalapozzák a következő beavatkozást, a pedagógusnak vagy a diák saját magának való beavatkozását. Ellenőrzi a beavatkozás eredményét, hosszabb távon lehet monitorozni, hogy mi történik, és lehetővé teszi a személyre szabott fejlesztést. Ez a rendszer, ez a Szegedi Tudományegyetem Oktatás Elméleti Kutatócsoportjában valósul meg. Maga a rendszer az első 6 év folyamra készül, olvasás, matematika és szövegértésre készül, feladatbankok állnak a rendelkezésünkre, körülbelül 20 ezer innovatív feladat van a rendszerben, és további 16 területen lehet mérni a tanulók képességeit, vagy készségeinek a fejlődését, beleértve ilyen területeket is, mint az egészségtudatos magatartás, vagy a szociális képességek, vagy zenei képességek, vagy a demokratikus gondolkodás. Ez a rendszer, akit érdekel, bőven ment tájékozódni a projektnek a honlapján, edia.hu néven elérhető a honlap. Annyit kell elmondani róla, hogy egy nagyon alapos tudományos előkészítés nyomán készült, a nemzetközi kutatási programoknak az eredményeire alapozva. Ahhoz, hogy egy olyan mérési rendszert készítsünk, amelyik most már folyamatosan képes arra, hogy a gyerekek tudását méri, vagy fejlődését méri bizonyos területeken, ahhoz nagyon jól kell ismernünk azt, hogy hogyan fejlődik az a terület. Például hogyan fejlődik a szövegértés, vagy hogyan fejlődik a matematikai gondolkodás, és ezt kell lefordítani tesztfeladatokra, mégpedig nagyon érzékeny tesztfeladatokra. Ez a 2x3 kötet, ez ezt mutatja be, hogy hogyan készültek ezek a tesztek, milyen tudományos alapokra épülnek, illetve a 2x3 kötet, az pedig konkrét feladatokkal mutatja be a méréseknek a tartalmi kereteit. Maga a rendszer úgy működik, hogy van egy feladatbank, a teszteket egy központi szerver tárolja, teszt tetszőleges időpontban hozzáférhető, a világon egyébként bárhol. Ezt most teszteljük, vannak partnereink Kínában, Namíbiában, Mongóliában, ott használják a tesztjeinket, Finnországban egy egész város használta már a tesztjeinket, az interneten keresztül valóban bárhonnan elérhető. Az eredményről azonnali visszajelzést ad, megőrzi és longitudinálisan összekapcsolja a tanulók adatait, tehát egyéni fejlődési görvéket lehet ennek alapján felvázolni, és a teljesítményekről részletes elemzések készülnek. A demo tesztjeinket bárki kipróbálhatja, itt ebben a csoportosításban raktuk össze azokat a teszteket, amelyeket meg lehet nézni, ki lehet próbálni, meg lehet oldani. Erre én itt egy példát mutatnék be, ez a kombinatív gondolkodás feladata, és ezzel kapcsolatban elmondanám azt is, hogy messze nem feleletválasztós tesztekről van szó. Két területen lehet újítani a számítógépen. Az egyik terület az, ahogy kitűzzük a feladatot, ez a stimulus része egy feladatnak, és itt a multimédia teljes spektrumát be lehet vetni, kezdve a mozgóképtől, a videó, animáció, kép, hang, mindent fel tudunk használni. A másik része pedig a válaszadás. Itt például a drag and drop technológiát, a vonszolást mutatta be ez a feladat. A gyerekek megfogják a gyümölcsöt, és akkor minden összeállításban elhelyezik a tálcán a gyümölcsöket. Ennél azonban sokkal többet is tud ez a rendszer, itt egy sokkal bonyolultabb feladatot mutatnék be, már mint számosságában bonyolult, és itt a megoldás is, és mind az előző feladatra, mind erre pedig azt tudjuk mondani, hogy akik így oldják meg a feladatot, azok a gondolkodás formális szintjén vannak, tehát előre tudják, hogy milyen rendszerbe kell felsorolni ahhoz, hogy biztosan minden megoldáshoz eljussunk. A gyerekek azonban egy fejlődés során nem mindjárt így állnak hozzá, hanem próbálkoznak. És az, hogy hogy próbálkoznak, hogyan rakják össze, milyen sorrendben rakják össze, abból is lehet arra következtetni, hogy hol áll az ő gondolkodásuk, és az is, hogy mibe kell őket segíteni. Itt még utalnék arra, hogy mit tud a számítógép többet, mint a papíralapú tesztelés. Ennek vannak papíralapú változatai is, akár egyetlen egy feladatnak a kiavítása, értékelése, számítógépre vitele is egy vagyonba kerül, ami lényegében a számítógépnél automatikusan megvalósul. Itt el tudjuk tárolni a megoldási stratégiát, de azt is tudjuk, hogy hány másodperc tellett el, miközben a gyerek gondolkodott, Vagy az egész tesztről meg tudjuk azt mondani, bármilyen tesztről, hogyha valaki csak feléig jut el, akkor mi történt? Eljutott feléig, aztán kiszállt, vagy pedig azért jutott el feléig, mert végig dolgozta 40 percet, és ő csak úgy jutott el a feléig. Tehát itt már a motivációra, az odafigyelésre és sok minden egyébre is gondolni lehet. Magát ezt az elemzési rendszert úgy hívják, hogy logfile elemzés, és ez egy külön elemzési területté növi ki magát, amiből néha jobban lehet következtetni arra, hogy a gyerek milyen fejlődési szinten áll, hogyan gondolkodik, mint abból, hogy jól vagy rosszul oldotta meg az adott feladatot. Itt egy egyszerű természettudomány gondolkodás feladatot mutatnék be, tömegével vannak ilyen feladataink. Itt például két csoportba kell a madarakat sorolni, és utána megmondani, hogy mi a csoportnak a neve, amiben gondolkodni kell azon is, hogy vajon milyen csoportosítási lehetőségek léteznek. A rendszerben a gyerekek, az iskolások egérrel és billentyűvel dolgoznak, mégpedig azokkal az eszközökkel, amelyek az iskolában rendelkezésre állnak. Itt a rendszer úgy van kitalálva, hogy a legegyszerűbb eszközökkel is, az éppen rendelkezésre álló eszközökkel is a gyerekek dolgozni tudjanak. Hogy hány iskolában, mikor használják, ez az iskolai infrastruktúra feltétele. A mi oldalunkon a rendszer úgy van felkészítve, hogy az összes magyar iskola számára elérhető, körülbelül 600 ezer gyerek adatait tudja tárolni, és ilyen mennyiségű tanuló létszámra tudunk állandó elemzéseket végezni. További alkalmazási lehetőségei vannak ennek a gondolatmenetnek, például az óvoda-iskola átmenet szabályozására fogunk majd kidolgozni hasonló teszteket. Ennek az előzetes kísérletei már elindultak. Korábban említettem azt, hogy ma a neveléstudományi kutatások fő területe az óvoda-iskola átmenet. Ha sokat akarunk lendíteni a gyerekek fejlődésén, azt az óvodába kell elkezdeni, és az iskolába kell folytatni. Akkor lehet megalapozni a természettudományi érdeklődést. Akkor lehet azt elérni, hogy az iskola ne kiölje a gyerekből a kíváncsiságot, hanem kielégítse és fokozza. És itt az óvoda-iskola átmenet ebből a szempontból nagyon fontos számunkra. A kompetencia mérések számítógépes alapokra helyezése az egy hihetetlen fontos feladat. A kompetencia mérések papíron, ceruzával történnek, tehát úgy, ahogy azt bemutattam az egyik oldalán egy előző ábrának, itt fel lehet gyorsítani a visszacsatolást, és természetesen költséghatékonyabbá lehet tenni. És hát egy nagy feladat az érettségi vizsga számítógépes alapokra helyezése, ami a világ sok országában most indult el, szinte minden országban van egy középfokú oktatást lezáró vizsga, és néhány országban már itt előbbre tartanak, mint ahol mi tartunk. Itt lényegében megint példát mondhatok arra, hogy a tudomány, a fejlesztés az elért egy bizonyos szintet, de nem garancia mindez arra, hogy ez átkerül a gyakorlatba. Itt már sokféle döntésre van ahhoz szükség, hogy például ezt a rendszert, amit itt említettem, mind a 3000 egy néhány magyar iskola használni tudja. Az érettségi vizsga számítógépes megvalósítása egyébként Grúziában alig egy évet vett igénybe, tehát egy ilyen országban, mint Grúzia, már a gyerekek számítógépen érettségiznek. Az óvodások tableten oldják meg a teszteket, tudjuk azt, hogy a dolog működik, az óvodnénik egy kicsit idegenkedtek tőle, de miután megmutattuk, hogy a gyerekek bátran tudják a tableteket kezelni, ma már sok óvodában ott vagyunk, 80 körüli partner óvodánk lesz hamarosan, ahol ezeket a fejlesztéseket el tudjuk kezdeni. Már kipróbáltuk a rendszert óvodában, sok száz diákról van adatunk, tehát tudjuk azt, hogy működik, de ki kell dolgozni, ki kell fejleszteni ezt a tesztet. Van ennek is papíralapú vagy szemtől szembe változata, ami nagyon munkaigényes, időigényes. Ha ezt ki tudjuk váltani, akkor már óvodában lehet diagnosztizálni bizonyos típusú lemaradásokat, amit aztán kompenzálni lehet. 6 óvodást leültetünk egy asztal köré, és nagy vidáman eldolgozgatnak, és utána visszaküldjük az óvónéniknek az eredményeket. Egy másik alkalmazási lehetősége az egyetem kezdetén elindított tanulmányi alkalmasságmérés, amivel azt mérjük meg, hogy az egyetemre felvett diákok milyen szinten vannak 5 tárgyból. Itt mérjük a magyar irodalmat, amihez kapcsolódik a szövegértés, mérjük a matematikát, történelmet, természettudományt, angol, mint idegen nyelvet, és 6. ebben a csomagban szerepel a probléma megoldó gondolkodás. Ugyanazt a tesztet használjuk, mint amit a PISA 2012-ben használt a probléma megoldó gondolkodás mérésére. És akkor az utolsó gondolatmenet, amiben már csak felvázolnám a jövőt, ez a diagnózist követő terápia. Akár óvodában, akár kisiskolás korban kiderülhet, hogy valamelyik gyerek megállt a fejlődésben. Valamilyen módon egy területen nem halad tovább. Utána kétféle módon lehet támogatni az ő fejlődését. Egyrészt meg kell tervezni azt a differenciált osztálymunkát, amikor a pedagógusnak ideje, energiája lesz arra, hogy egyenként minden egyes gyerekkel foglalkozzon, különösképpen azokkal, akik valamilyen területen lemaradnak, és nagyon gyorsan meg tudja állapítani, hogy kik azok, akik lemaradnak. Másrészt pedig online fejlesztő játékokat dolgozhatunk ki. Itt néhány olyan területet említettem, amely a neveléstudományi szakirodalomban körülbelül a 70-es évek óta velünk van. Individualizáció, az egyéni haladás ütem megvalósítása, personalizáció, a tanulás személyre szóló átétele, folyamatos fejlesztő értékelés, megtanító stratégiák használata, tehát bizonyos területeken a gyerekek teljes mértékben tanuljanak meg valamit. Mindez hosszú ideig egy álma volt a kutatóknak és a gyakorló tanároknak is. Most ezt az álmot közel tudjuk hozni, hiszen olyan eszközökkel tudjuk ellátni a pedagógusokat, a hétköznapi gyakorlatot, amellyel ezeket meg tudják valósítani. A másik irány az online képességfejlesztő rendszerek kidolgozása. Itt célzottan egy-egy olyan területen tudunk hatékonyan a gyerekeknek egy online megoldást javasolni, amivel tanórán, délutáni foglalkozásokon, vagy akár otthon is játékosan, vidáman egy-egy területen nagyon sokat tudnak fejlődni. Fontos terület lehet az online világ és a valóság kapcsolata, például az irányított felfedeztető tanulás. A gyerekek kapnak egy feladatot a számítógépen, kimennek a gyakorlatba, mérnek, megfigyelnek, és visszamennek a számítógéphez, és beírják az eredményeket. Hogy ez mennyire nem lehetetlen, arra egy egész konkrét példát tudok mondani, hogy ez hogy működik. Az unokám megnyitja a tabletjét, föllapozza a logó oldalt, ezt ő úgy hívja, hogy manuál. Megnézi, hogy ott milyen modellt kínál föl a tablet, megépíti logóból, megnézi, hogy sikerült-e, ha sikerült, akkor lapoz tovább. Anélkül, hogy bevinnénk az iskolába, sok gyerek otthon már ezt a műfajt kitalálta, tehát nekünk csak azt, ami már létezik, azt kell nagy tömegben elérhetővé, elterjeszthetővé tenni minden gyerek, minden kisdiák számára. Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a kollégáimnak, akik ebben a munkában részt vettek. 800 partneriskolában működik a rendszerünk. Itt egy-egy jelölő a térképen mutatja, hogy hol helyezkednek el a partneriskoláink, már csak nem az egész országot lefettük. És a Szegedi Tudományegyetem oktatás elméleti kutatócsoportjában dolgozik nagyon sok munkatársam, de külső munkatársak is, akik között néhány kollégát itt köszönhetek, ezúton is szeretnék nekik köszönetet mondani. Annak a több mint 300 feladatfejlesztő pedagógusnak, aki ezt a 20.000 feladatot előállította, és az MTA-STL képességfejlődés kutatócsoportnak, amelyik már több évtizede lehetővé teszi, hogy egy olyan tudományos tudás álljon rendelkezésünkre, amit itt a gyakorlatban hasznosítani tudunk. Összegzésként annyit szeretnék összefoglalóan elmondani, hogy a tudás, a műveltség számunkra alapvető érték, meghatározza a társadalmi gazdasági fejlődés lehetőségeit. Azonban a hétköznapi tapasztalat nem mindenütt elegendő ahhoz, hogy az oktatási rendszer fejlesztéséhez elegendő legyen. Tudományos bizonyítékokra van szükség, és ilyen bizonyítékok kidolgozásában, létrehozásában a Magyar Tudományos Akadémia tevőleges szerepet vállal. Végül a mérések kiemelkedő szerepet játszanak nagyon sok technikai területen, ugyanígy az oktatás világában is, megalapozzák a beavatkozást és értékelhetővé teszik azok hatását. Mérni ma már sokkal több dolgot tudunk, itt áll előttünk a feladat, hogy jöjjön a terápia, a beavatkozás, fejlesszük a tanulóinkat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!